Urunk, kihez mehetnénk máshoz, hiszen örök életnek beszéde van te nálad, és mi hiszük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy előtted lehetünk, és ezen a mai reggelen is rád figyelhetünk, erre néhány percre is átjárhatod a mi életünket, a te szavaddal, a te lelkeddel, a te üzeneteddel. Kérünk is, hogy ilyen módon légy velünk, légy közöttünk most ebben a néhány percben is. Jövel Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket éppen. Amen. Lukács evangélium a 16. részéből olvasom a mai részt, Gazdag és Lázár történetét. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt fekélyekkel tele. És azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelé Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm el ántban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, épp úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küld előtt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrehelem helyére. Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre ezt mondta: Nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem ha halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Az elmúlt nyáron egy nagyon különleges élményem volt. Ahogy összegeztem magamba a nyárnak a történéseit, azt vettem észre, hogy amely dolgokkal foglalkoztam, hivatalosan is vagy magánúton, azokba a történetekbe én magam is bekerültem. A Művészetek Völgyében volt ugye egy nagy kiállításunk, többen láttátok is, keretekről volt szó, keret történetek is voltak benne, és az egyik ilyen nagy hatás közben, a eközbeni munkában, a tevékenységekben úgy éreztem, hogy én is ott vagyok valahol ezekben a történetekben, amikről beszéltünk ott. Aztán voltam a Sófáron, református dicsőítő iskolának az egyik műhelyét vezettük Jakus Ágival, és ott pedig Isten és Izraelnek a története volt a házasság képében, mint Isten, mint vőlegény, Jézus, mint vőlegény, az egyház pedig, mint mennyasszony jelent meg, és nagyon sokat beszéltünk, mi irodalmi szempontból közelítettük meg ezt a témát. Ebbe is úgy érzem, hogy nagyon mélyen belekerültem. Valamint van egy olvasmány élményem is, ami még nem is ért véget a mű hosszúsága miatt. Ez Thomas Mannnak a József és testvérei című regénye, ami... mert most úgy nagyjából az egyharmadánál járok, és nagyon érdekes, nagyon szenzációs könyv, és azt is úgy éreztem, hogy ebbe a történetbe szinte ott vagyok, mint nem is úgy, mint egy szereplő, csak maga a történetnek a lényege lényegében ott vagyok. Ez a három történet nem úgy ment át rajtam, hogy volt egy feladatom, elvégeztem, és most már tovább léptem, hanem mind a háromban én is ott jelen voltam a személyemmel, és úgy éreztem, hogy benne vagyok egy történetben, annyira átjártok, hogy mindmáig hatnak. Kicsit sokszor Jézus példázatánál is ezt érezhetjük, különösképpen nem is a történeteknél, a példázatoknál, és egy példázat, Gazdag és Lázár története. Azt is mondhatjuk, hogy nagyon népszerű történet, ha úgy karakteresen a gyermekkoromból fel kéne sorolni a történeteket, ez úgy nagyon bennem maradt, hogy ez a képszerűsége is. Mikor gyerek voltam, akkor jöttek be ezek a holland ilyen filc ábrák, amiket ki kellett vágni, és olyan pokrócra feltenni, többen mosolyognak, és ez is egy ilyen nagyon karakteres történet volt, hogy ott emlékszem, hogy ott a gazdag a tűzben könyörög, és fönn pedig ugye Lázár Ábrahámnak a kebelén. Nagyon erős történet, amikor teológus voltam, akkor úgy tanultuk a Biblia ismeretet, el is mondtam most a golyatáborban a teológusoknak, hogy így szinte telefonkönyvszerűen kellett tudni, és a Lukás 16-ban ezt úgy könnyű volt megjegyezni ebben a ritmusban, hogy a hamis sáfár, gazdag és Lázár. Mind a kettő olyan anyag, ami egyszer szerepel a Bibliában. És hát nagyon nehéz egy példázatot megfejteni, nagyon sokan próbálkoznak valami nagyon konkrétat mondani mindig. Ez a különösen nagyon bonyolult történet, mert sehol máshol nincs a Szentírásban arról szó, hogy majd a halál után milyen viszonyok lesznek, hogy van ez a pokol, amit Hádésznak jelöl a Szentírás Ábrahámnak a kebele, hogy egyáltalán van valami látás, párbeszéd. Ez egy nagyon különleges történet, és most ilyen szempontból ezt nem is szeretném elemezni. Az egy alapgondolata van ennek a példázatnak, és vannak ilyen párhuzamok, amik talán bennünk is úgy feljönnek, hogy maga a gazdagság úgy van beállítva, mint általában itt a környéken is Jézus ezekről beszél, mint ami eleve rossz, mindig úgy beszél, mint hogy gazdagság az valamilyen módon elválaszthat az embert Istenről, és a szegénység pedig látszólag nincs ennek a szegény kordusnak semmije, és mégis nagyon, nagyon gazdag. Tehát ez a sztereotípia jön le ebből a történetből, hogy aki gazdagnak látszik, sok szempontból, itt Patyolatról és Bíborról beszél, ez nagyon nagy gazdagságot jelent, napi lakomákról van szó, az nem biztos, hogy ennyire gazdag, és a szegény, aki pedig úgy látszik, hogy nagyon szegény, nem biztos, hogy annyira szegény. Maga a Szentírásnak az értékrendje is, Jézus értékrendje sokszor ezt mutatja. Különösen a korintusi levélre gondolunk, ahol meg is fogalmazza Pál azt, hogy Jézusnak a gazdagsága szegény élet, azért, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodunk. És ami érdekes a történetben, hogy egyébként a gazdagot nem festi le rosszul. Tehát nem egy ilyen nagyon bőfeszkedő, gonosz valakiről van szó, hanem csak olyannak festi, amilyen egyébként az ember maga is, hogy magára gondol. Hogy be van zárva, hogy a saját világába, és ezzel szerintem hogy nagyjából a 21. századi ember is ilyesmi, hogy igen, ha meg lehet fogalmazni, hogy mi az, ami ma az emberekben rossz vagy bűn, akkor sokszor eztben fogalmazhatjuk meg, hogy magával foglalkozik, és nem veszi észre a másikat, a szükségben lévőt. És a szegény pedig nagyon érdekes, hogy nem minősíti a szegény, ő nem panaszkodik, nem csak éhezik és szenved, egy objektív leírás van, hogy a gazdag éli a maga világát, a szegény pedig ott van. Ami különös magában a példázatban, hogy a szegénynek neve is van, ugye Lázárnak hívják, aminek az a jelentése, hogy Isten megsegít. És maga a történet ott változik meg, vagy ott van a forduló pontja, hogy ugye mind a ketten meghalnak, és emiatt lesz nagyon erős a példázat, hogy ott mi is történik utána. És mondom, most nem szeretnénk vallástörténetek ezt elemezni, meg bármit igazolni, vagy nem igazolni belőle. Mindenesetre azt látjuk, hogy ez a gazdag ember a halál után nagyon megváltozik, illetve még azt is mondhatjuk, hogy szimpatikussá lesz, hiszen négy olyan dolgot tesz, amivel kifejezi az ő sorsát. Ugye az első az, hogy azt mondja, hogy enyhítésül egy cseppet kér, tehát azt mondhatjuk, hogy nagyon szerény, ő a minimumot kéri, egy csepp vigasztalást a szenvedésben, elfogadja az ítéletet, nem mondja azt, hogy ez nem jogos, hanem elfogadja, hogy ott van, felébred benne a felelősség mások iránt, hogy mások ne kerüljenek ebbe a helyzetbe, és ebben a felismerésben még ki is tart, úgymond még Ábrahámmal ez a beszélgetésben, még el is mondja, hogy legalább akkor, ha halálból tér vissza valaki, annak nagyobb a hatása. És hát minden példázat nyilvánvaló az élőknek szól, és Jézus elsősorban a kora elitjének címzi ezeket a példázatokat, elsősorban a farizeusoknak, akik meg vannak győződve, hogy ők jót csinálnak, mindent ők az igazak, és mindenki más esetleg nincsen a helyén. És Jézus pedig azt mondja el, hogy hát inkább ők nincsenek a helyükön, és különösen sokat beszélt tanítványoknak is, meg egyébként is itt a szegénység és a gazdagság viszonyában. Ez a példázat is olyan, hogy az élőknek szól, Krisztusról lehet ebben tanulni, és azt mondja el, azt az igazságot, hogy az elemi igazságot, hogy a jellemünk dönti el a sorsunkat. Azt, hogy milyen emberek vagyunk, az dönti el, hogy hova is kerülünk a halál után. Olyan módon, hogy nyilván az embernek a természete vagy a jelleme az lehet sokféle, lehet rossz, bűnös, így mondja el a Szentírás, és meg lehet ebben változni, de az, hogy az egész életünkben mi az, amit leteszünk az asztalra, mi az, amit teszünk, hogyan állunk másokhoz, ez eldönti. Nem a kegyelemről van szó, persze, hogy azáltal lehetünk és változhatunk meg, de a jellemünk, hogy hogyan viselkedünk ebben az életben, ez eldönti a sorsunkat. Úgy is fogalmazhatnánk, hogyha hogyan élünk azzal, amit Istentől kapunk. Istentől kapunk az életre gazdagságot, tehetséget, munkába, családban, sok mindenbe. Ezzel hogyan, bibliai szóval, sáfálkodunk. Megéljük-e ezt az Istentől kapott ajándékot, továbbadjuk-e, vagy pedig nem. Itt ugye még maga a történetben is ez a örömhír továbbadás ugye benne is van. És hát mit is kezdünk ma ezzel a történettel? Ha azt mondtam, hogy bekerülünk egy történetbe, mint ahogy én bekerültem nyáron, ma ebben élünk. És a többet jártam a kórházba ide a klinikákra, az utóbbi napokban körülbelül 4-5 féle kéregetővel, koldussal, hajléktalannal találkoztam, ezek típusokat jelentenek, akik vagy odajöttek hozzám, vagy elmentem mellette, vagy megszólított, vagy nem. És ez egy nagyon érdekes világ, hogy amit itt most 21. században, szeptemberben megélünk, az mennyire vetíthető vissza arra a bibliai világra. És nagyon sokszor beszélgetünk mi is teológusokkal és ifisekkel is arról, hogy kell adni, nem kell adni. Ezeknek az embereknek ez egy teljesen más világ, egy ilyen, nem tudom, maffiára felépülő koldus társadalom, hogy mindenki maga tehet róla, vagy miért kell eltartani. Ugye van egy politikai része is ennek az egész szegénységnek, hajléktalanságnak. Azt minden esetre elmondhatjuk, hogy az biztos nem jó, ha mindenre reagálnánk, különösen itt a belvárosban nem tudunk minden sorsra, szegénységre, szegény emberre reagálni, és az sem igaz, hogy senkire nem tudunk reagálni, hogy soha semmilyen interakció nincs közöttünk. Ebben élünk, és annak a szolidaritásnak a kifejezése, amit ebben a történetben bújtatva benne van, hogy ez a gazdag ember nem veszi észre a szenvedőt, ráadásul az éhezőt, ez nagyon erős, és ez az egy, ami mozgatja ezt a történetet, és hát akkor kerülünk be igazán mi is egy történetbe, hogy részben, ha megszólítanak bennünket, részben pedig akkor, ha úgy átjár bennünket Krisztusnak az evangélium, hogy maga a történetbe is bekerülünk, magában az evangéliumnak a történetében, amiben Jézussal együtt megélhetünk dolgokat, a megbocsátást, az örömet, az elengedést, nagyon sok mindent. És ha benne vagyunk magában Jézus történetében mi is, ahogy mint mondtam, én is bekerültem ezekbe a történetekbe, ha engedjük ezt úgy átfolyni magunkon, és azt mondjuk, hogy nem azt mondjuk, hogy elolvastunk már egy példázatot, nagyon jó volt, régi korba játszódik, lehet róla filozofálgatni, gondolkodni, hanem azt mondjuk, hogy ennek a valósága ma is érvényes, és keressük azt, hogy mi hol vagyunk ebben, akkor azt gondolom, hogy meg is találjuk, és Jézus ebben mutat azt a gazdagságot, amit Isten nekünk adott, azt továbbadhatjuk, és megélhetjük vele együtt a mai napon is. Amen. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy van egy nagy történet, amiben mi is bekerülhetünk, ez az evangéliumnak a története, és köszönjük, hogy így lehetünk együtt ezen a mai napon is, hogy nem csak egy munkanapra jöttünk be, nem csak egy megszokott kerékvágásba álltunk be, hanem benne lehetünk nap mint nap a te történetedben is, és kérünk téged, hogy hadd nyíljon fel a szemünk arra, amit le Jézus mindig is nyitotta a tanítványok szemét, hogy észrevegyük a másikat, a másiknak a szükségét, a másiknak az élethelyzetét, a másiknak a szegénységét, és tudjunk adni mindabból, amit te is adtál nekünk. Kérünk téged, hogy így légy velünk, így őrizd bennünket, őrizd meg a betegséggel küzdőket, őrizd meg a távol lévőket, az utazókat, ne legyenek veszélyben, őrizd meg őket a távolban is, és kérünk, hogy így légy velünk, így áld meg ezt a mai napunkat, ezt az egész hetünket. Amen. Az Úr Jézus így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.